Április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját Súlyog Tamás államfő. A csaknem 7,6 millió magyarországi lakóhelyen rendelkező választópolgárnak február 20-áig kell készhez kapnia a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést. A Nemzeti Választási Iroda készen áll a választások lebonyolítására, mondta az Inforádiónak az NVI elnöke. Nagy Attilával Rozgonyi Ádám készített interjút.
Gyakorlatilag ugye az mondható el, hogy a 2025-es év az majdnem ugyanolyan volt, mint az előző, a 2024-es. A jogalkotásnak a mennyiségét illetően. Ami különbség volt az, hogy még a tavalyi évben ott az utolsó 4 napon egy viszonylag erősebb dömping volt mind közlönyszámban, mind oldalszámban. Ez az idei évben visszaesett, és oldalszámban is nagyjából a fele jelent meg így az utolsó pár napon, tehát ez 1200 oldalt jelent. Ez tavalyi évben 2100 oldal volt így az utolsó. Tehát, hogy most így tényleg csendesebb év volt az idei a jogalkotás terén.
Ez azt is jelenti, hogy kicsit lassabb volt, mint a szokásos, vagy a néhány évvel ezelőtti?
Lassabb, nagyon sok anyagból kevesebb volt. Nyilván, amikor jelent meg joganyag, akkor a velük való munkaintenzitása az változatlan volt, és nyilván annyi kiegészítést azért érdemes tenni ezekhez a számokhoz, hogy ebben nincsen benne beleszámítva az a 5-6 ezer oldalnyi hivatalos értesítő, ami ugye a magyar közlöny mellékleteként jelenik meg, amiben a különböző utasítások és egyéb közlemények jelennek meg, mert hogy ugye azok alapvetően az azt kiadó minisztériumnak a belső működését szabályozzák, illetve volt egy-kettő olyan nemzetközi törvény, aminek a melléklete, ami több ezer oldalra rúgott, az nem a magyar közlönybe, hanem a magyar közlönyhöz csatolt mellékletben jelent meg, illetve nyilván érdekesség, mivel kötelező a törvény alapján a jogszabályoknak az indokolását közzétenni, hogy ezekben a számokban nincsenek benne a szintén a magyar közlöny mellékleteit képező indokolások tárában foglalt anyagoknak az adatai. Aminek ugye nyilván mondjuk darabra ugyanannyinak kéne lennie, mint ahány jogszabály megjelent, azért ez sajnos nincs így jelenleg. Tehát sokkal kevesebb indokolás van, mint amennyinek egyébként kéne lennie.
Miből mennyi készült, mert hogy a többi között megkülönböztethetünk törvényt, kormány, miniszteri vagy egyéb rendeletet is?
Ami érdekes, az nyilván a kormányrendeletek száma, ami hát volt egy csökkenés az előző évhez képest. Itt ugye az érdekesség a kormányrendeletek számában, az, hogy bár volt csökkenés, de azért az arányok azok nagyjából megmaradtak. Ugye 25-ben 490 darab volt, 24-ben 494, tehát hogy itt is majdnem gyakorlatilag ugyanaz a szám. Még 2024-ben is volt 96 darab veszélyhelyzetes joganyag, kormányrendelet, ami ezzel összefüggésben született, és az idejében is még azért 84 darab volt, ami magas, tehát hogyha azt nézzük, hogy ugye 490 rendelet, kormányrendeletből 84, ez még mindig a veszélyhelyzetre hivatkozva kerül megalkotásra, az sok, mert az gyakorlatilag az összes kormányrendeletnek az 1/6-oda, illetve az összes megjelent jogszabálynak a körülbelül 7,5%-a az még a veszélyhelyzeti jogalkotás alá tartozik.
Jól emlékszem, talán nagy különbség egyébként abban a tekintetben nincs, hogy mely minisztériumok voltak a legaktívabbak a jogszabályalkotás terén.
Nagy különbség nincs. Mindig csinálunk egy képzeletbeli versenyt, egy képzeletbeli dobogót, ahol ugye évek óta az Agrárminisztérium az, amelyik a megalkotott rendeletek számát tekintve az élen szokott végezni. Itt írtuk, hogy itt volt idén egy idézőjelesen trónfosztás, és a Nemzetgazdasági Minisztérium az, ami a 70 rendelettel a legtöbbet alkotta, de ugye ez meg azért is alakult így, mert 2025. január 1-ével az NGM-be beleolvadt a korábbi pénzügyminisztérium, és akkor nyilván a korábbi pénzügyminisztériumhoz tartozó rendeletek, illetve azoknak a gondozása, felülvizsgálata, karbantartása az most a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került, és akkor így ezáltal vette át a stafétát. Többi minisztérium az nagyjából nagyon kis különbségek és eltérések vannak. Ugye a második helyen itt is az Agrártárca végzett, harmadik helyen az szokás szerint a Belügyminisztérium van, illetve rögtön utána pár rendelettel maradva az Építési és Közlekedési Minisztérium. ahol jelentős csökkenés volt, ez az igazságügyminisztérium volt, ahol a 24-es 50 rendelet után most csak 19 rendelet került megalkotásra. A többi helyen ilyen voltak változások, de javarészt így hasonló számokkal végeztek a 25-ös évben, mint a 24-esben.
Tavaly is egyébként az év vége felé közeledve volt egyfajta felgyorsulás, gyorsítás a jogalkotásban?
Ez így van. Ez valahogy mindig ezt az év végét jellemzi. Ez nem egy új keletű dolog, tehát hogy amióta nagyjából elkezdtem foglalkozni ezekkel a területekkel, 20 éve az mindig az volt, hogy az év vége az mindig egy őrült rohanás volt, ugye karácsony előtt már elkezdődött a rohanás, és ez a két ünnep közötti munkanapokra az nagyon-nagyon kicsúcsosodott, ott nem egyszer. Voltak olyan évek, ahol naponta három magyar közlöny és két hivatalos értesítő jelent meg, következő nap megint két magyar közlöny, meg egy hivatalos értesítő, és akkor ilyen volt, hogy ilyen 1000 oldalakat elérte az aznapi közlönyöknek a terjedelme, tehát hogy ez soha nem volt egy ilyen új dolog, nyilván ebben ugye benne van, hogy ugye december elejéig ül a parlament, az ott elfogadott törvényeket még akkor kihirdetik, ez most is így volt, hogy 23-án jöttek ki még a törvények, amik jó rész már akkor január 1-ével lépnek a hatályba, és akkor még az ahhoz, ami esetleg át kell írni a jogrendszerbe, velük kapcsolatosan, vagy a végrehajtási szabályok, stb. Tehát ezek ilyenkor kerülnek megalkotásra. Most ugye az utolsó 5 munkanapon, most így a hosszú karácsonyi szünet, ez egy picit ezt így megszakította, ugye ez az 5 munkanap, ez dec 22 és 31 között volt. Itt most összesen jelent meg az 5 nap alatt 8 magyar közlöny ezzel az 1200 oldallal. Az a nagy dömping, amire lélekben fel volt szerintem mindenki készülve, aki ezen a területen dolgozik, az elmaradt. És ugye egy másik szám ezzel kapcsolatban, hogy ezeken a pár munkanapon, ezen az 5 munkanapon összesen 524 jogszabály módosítását rendelt el a jogalkotó.
Ami... Igen, tehát, hogy nem mindig újak jönnek létre, nem módosítják a korábbiakat.
Így van. Javarészt mondjuk úgy, hogy ez ilyen 85-90%-a ezeknek az anyagoknak a módosítás. Tehát, hogy megvannak a hatályos jogszabályok, és akkor ezeket módosítják. Ugye most is volt pár olyan jogszabály, ami új volt, de a javarészt ez módosítás volt. És ez az 524 jogszabálymódosítás, tehát 524 darab volt olyan, hogy ugyanabban a jogszabályba két külön rendelet is belenyúlt, és akkor hát ez nyilván az két különböző módosítás, ahol megjelent az egyikben, meg vagy az X számú rendeletben, meg az X+2 számú rendeletben, tehát kétszer rendelték el két különböző anyagban is a módosítását egyébként ugyanazzal a nappal, tehát összesen 524 ilyen módosítás volt, nagyon-nagyon soknak tűnik, de ha megnézzük a tavalyi évet, ahol ott az utolsó 4 munkanapon volt 1040 módosítás, tehát hogy ahhoz képest ez majdnem a fele, tehát hogy tulajdonképpen a magas szám ellenére egészen barátinak tekinthető, és ami viszont ugye nem változott, az, hogy január idején, tehát 26. január 1-ével 656 jogszabály módosult. Ez viszont darab számra is megegyezik a 2025. január 1-i adattal, és azért ez is érdemes zárójelben hozzátenni, hogy ennyi jogszabály változott január 1-ével, az nem mindig azt jelentette, hogy egy új módosítás született, hanem ugye van egy ilyen automata deregulációnak nevezett mechanizmus a jogalkotási törvénybe beépítve, ami azt mondja ki, hogy ha van egy módosító rendeletem, az egyik nap hatályba lép, elvégzi a feladatát, végrehajtja a módosításokat, akkor az ott végrehajtottá válik. A végrehajtottá válást követő napon ezek a módosító rendelkezések hatályukat vesztik, hiszen ugye a tartalma beépült az alaprendeletbe, ezért marad a váz, amire nincsen szükség, és miután az összes rendelkezés végrehajtottá vált, akkor az azt követő napon a teljes módosító rendelet hatályát veszti. Mert van részletes szabály, hogy mik lehetnek benne, mik nem. De hogyha ugye ez a január 1-es szám, ez jelenti azt, hogyha volt olyan módosító rendeletem, ami mondjuk december 31-én hatályba lépett, akkor annak értelemszerűen végrehajtottá válik december 31-ére, és akkor január 1-ével van egy új idő állapota, tehát hogyha tehát önmagát módosítja automatikusan, így beleszámít abba a számba, hogy hány norma, vagy hány jogszabály módosult január 1-jel, de hogy ezt azért érdemes ezzel a formával kezelni.
Nagy Attilát a Nemzeti Választási Iroda elnökét hallották. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint a Beneš dekrétumok kifogásolását szankcionáló szlovák jogszabály nem előremutató, nem barátságos és nem civilizált rendelkezés. Boka Jánost Herceg Zsolt kérdezte az Inforádió Aréna című műsorában.
Magyarország tehát marad az Európai Unióban, és ott van egy másik ország, az északi szomszédunk, Szlovákia, ahol most elfogadtak egy olyan jogszabályt, hogy az állam elveheti azoknak a földjét, sőt a szabadságát, akik bírálják, megkérdőjelezik a Beneš dekrétumokat. Mit tett, és mit fog még tenni a magyar kormány, hogy ezt megakadályozza?
Ez egy elég hosszú ideje napirenden lévő probléma, ami változó intenzitással mindig a politikai napirenden van. Most ennek szomorú aktualitást ad egy olyan szlovák szabályozás, ami büntető jogi eszközökkel igyekszik kizárni a Beneš dekrétumoknak a megkérdőjelezését, akármit is jelentsen a Beneš dekrétumok megkérdőjelezése, ezt senki se tudja. Nyilván ez egy olyan gumiszabály, amit tetszőlegesen alkalmazható, és én ezt egyáltalán nem tekintem előremutató, barátságos vagy egyáltalán civilizált rendelkezésnek. 10 éve látjuk azt, hogy például amikor autópályai építések zajlanak Szlovákiában, és ehhez kapcsolódóan kisajátításokra kerül sor, akkor az állam a Beneš dekrétumokra hivatkozva megtagadja a kisajátítás miatti kártalanítást, arra hivatkozva, hogy ezeknek a földeknek a tulajdonjoga a Beneš dekrétum alapján az illetőt egyébként sem illette volna meg, ami szerintem hallatlan. És ezzel kapcsolatban mind a helyi, mind a nemzetközi fórumokon zajlanak perek érdekérvényesítése, például a Strasbourg Emberi Jogi Bíróságon is, ahol az érdekérvényesítésben a magyar állam a rendelkezésre álló eszközökkel részt vesz, illetve segíti azokat a feleket, akik az igazukat keresik nemzetközi fórumokon. Mi az uniós tagságunk kezdete óta ezt a témát napirenden tartjuk az Európai Unióban. Az Európai Unió intézményei nagyon kevés hajlandóságot mutattak addig arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoztanak. Ezt nem tekintik az uniósok hatály alá tartozónak, ami nyilván egy politikai döntés, mert elég sok mindent tekintenek az Európai Uniós intézmények az uniósok hatály alá tartozónak, ami szerintünk nem az. Más kérdésekben ellentétes az álláspontunk, tehát itt valójában a politikai szándék hiányzik ahhoz, hogy az Európai Unió ezzel foglalkozzon. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány együttműködve a szlovákiai magyarság politikai képviseletével ezt eddig is napirenden tartotta, és ezután is napirenden fogja tartani.
Ez azért mit jelent a gyakorlatban? Tehát a mi külügyminiszterünk, vagy ön, mint uniós ügyekért felelős miniszter tárgyalt, vagy fog tárgyalni erről a szlovákokkal? Esetleg össze tudunk fogni a németekkel, mert ez egy kicsit őket is sújtja.
Az én szlovák kollégám az pontosan ugyanazokat a sapkákat visel, amiket én. Tehát a szlovák kollégám Európai Uniós ügyekkel foglalkozó államtitkár a szlovák külügyminisztériumban, és egyúttal a szlovák miniszterelnök Európai Uniós ügyekkel foglalkozó serpája. Én erről többször egyeztettem vele, és ezeket az egyeztetéseket folytatni is fogom, mert azt gondolom, hogy ez olyan kérdés, aminek a megbeszélésére Európai Uniós keretek között is szükséges.
Boka János Európai Uniós ügyekért felelős minisztert hallották.
Paragrafus.
Öllős László szlovákiai politológus szerint a Beneš dekrétumok tagadását büntető szlovák jogszabály leginkább azért született meg, hogy a szlovák földhivatal arra hivatkozva magyar földeket szerezhessen meg. A szakemberrel Herceg Zsolt beszélgetett.
Maga a probléma mai aktuális magja az onnét ered, hogy a szlovákiai földhivatal az megpróbált úgy fontos földterületekhez jutni útépítés kapcsán, hogy azért ne kelljen fizetnie. És akkor ott valaki alig, hanem kitalálta, hogy hát végül is ezek a parcellák a Beneš dekrétumokra hivatkozva konfiskálhatóak volnának. Hogy ez ki volt, ezt nem tudjuk, de hát valakinek kellett lennie. És hát akkor ezt elkezdték oly módon, hogy megállapították egyes tulajdonosokról, hogy valamely ősük magyar volt vagy német, nem lett elvéve tőle annak idején a föld, pedig magyar volt vagy német, ugye? Ezért ezt most foganatosítják. Ez aztán kiderült, és hát ez hatalmas. Most robbanást okozott a szlovákiai magyar közéletben természetesen. A szlovák állam és kormányzat többször is leszögezte, hogy a Beneš dekrétumok azok holt jogszabályként vannak jogrendben, és ma már nem érvényesek. No de hát éppen érvényesítik őket még ma is.
Számítania kellett a szlovák kormányzatnak arra, hogy ezt sokan észreveszik, hogy ezen sokan felháborodnak, hogy ebből nagy baj lesz, hogy ez nem megy csak úgy simán át, ugye?
Bizonyára elsősorban a tulajdonosok kezdtek kiabálni, hogy hát milyen alapon veszik el tőlük a földet.
illetve van, aki perel is természetesen. És hát aztán utána ebből természetesen olyan ügy keletkezett, ami hát ugyancsak mozgásba hozta itt a szlovákiai magyar politikai élet. Ekkor jelenik meg a második ok, nevezetesen erősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia. Úgy gondolta, hogy ezzel az üggyel magyar szavazatokat lehetne szerezni. És tartott egy sajtótájékoztatót az ország déli részén, ahol hát nehezményezte, hogy ezektől az emberektől elveszik a földjüket. Ekkor a kormányzat úgy gondolta, hogy ezzel a témával a Progresszív Szlovákiát a szlovák nyilvánosság előtt úgy lehet bemutatni, mint az országot veszélyeztető politikai pártot, és azt kezdte állítani, a Progresszív Szlovákia meg akarja szüntetni, semmisíteni a Benes dekrétumokat, pedig ezt nem akarta, de hát félre magyarázták azt, amit ők mondtak. Ebből aztán nagy kiabálás lett, természetesen, már országosan, belpolitikailag, és itt jött egy harmadik feltételezhető ok, nevezetesen a legerősebb szlovák kormánypárt, a Smer, jelentős mennyiségű szavazót veszített egy szélsőséges, nagyon nacionalista nemzeti párt felé, ez a Republika. Erősödik szépen, ők gyengülnek, elsősorban a szlovák nemzeti párt, amelyik most már alulról szagulja az ibolyát, úgymond, mert messze van az 5%-os küszöbtől is, 4% alatt van már. Tehát nekik valamit ki kellett találniuk, hogy ezeket a szavazókat visszahozzák, vagy legalábbis továbbiakat ne veszítsenek, és feltételezhetően alkalmasnak tűnt a Benes dekrétumok ügye erre. Ebből a három tényezőből tevődik össze ez az egész. És hát természetesen most már a magyarok is a sarkukra álltak.
Elindult egy önfeljelentési akció. Egy polgári engedetlenségi mozgalom, hogyha úgy tetszik, illetve sokan aláírtak, aláírnak egy petíciót is. Ön szerint ez elegendő, vagy Magyarországnak és az Európai Uniónak kell itt fellépnie minden korábbinál határozottabban?
Én azt gondolom, hogy mindenkinek mindent meg kellene tennie úgy az itteni magyaroknak, mind Magyarországnak, mind az Európai Uniónak. De az a minden ebben az esetben nem pusztán jogi lépések sorozata kellene, hogy legyen, hanem értékrendi lépéseké. Addig, amíg a kollektív bűnösség eszméje Szlovákiában elfogadott, addig ezt a problémát nem oldhatjuk meg. Amikor maga a társadalom veti ezt ki magából, és a politikai élet is, akkor igen. Nyilvánvalóan hozzá kellene látni ennek az értékrendnek a lebontásához, és ide is kellene Európa is és Magyarország is.
Ha jól tudom, a szlovák alkotmánybíróságnak még lehet szava az ügyben. Ez valóban így van, és ha igen, akkor ön mire számít?
Jósolni nem merek. A szlovák alkotmánybíróság néha aránylag karakánul dönt, máskor viszont egyszerűen fekteti az ügyet. Ilyen volt például, vagy ilyen a kettős állampolgárság kérdése, ugye? A szlovák alkotmány fehéren feketén megtiltja, hogy valakinek saját akarata ellenére elvegyék a szlovák állampolgárságát. Ennek ellenére elvették olyanoktól, akik felvették a magyar. Noha azok kinyilvánították, hogy nem kívánják feladni a szlovák állampolgárságukat. Tehát saját akaratukat nyilvánosan demonstrálták, mégis elvették. Szóval ezt az ügyet is az alkotmánybíróság egyszerűen fektetik, szóval nem oldják fel a problémát.
Ennek következményeként az is előfordulhat, hogy a szlovák kormányzat miközben természetesen beleáll a jogi hercehurcába és a politikai, diplomáciai csatározásokba, ezzel időt nyer, és addig mondjuk ki szépen egy csomó magyar ember földjét elveszik?
Igen, természetesen, hogy ne. De az az érdekes ebben az egészben, és ez egészen groteszk, hogy ezeknek az embereknek egy része, akiktől elvették a földjüket, már nem is magyar. Asszimilálódott magyar vagy német ősszel rendelkező személyekről van részben szó, akik már szlovák nemzetiségűek, gyakran nem is első, hanem második, harmadik generációs, és mégis elveszik tőlük. Persze ez egy a szlovák nacionalistáknak nem tetsző következménnyel is jár, hisz jó néhány magyarnak ilyenkor megfordul a fejébe, hogy hát akkor érdemes asszimilálódni. Hát úgy is elveszik. Tehát ezeknek mindegy, ha az érdekeik úgy kívánják, akkor szedik el. Az alap az volt, még ugye beszélgetésünk elén céloztam rá, hogy a szlovák föld alap egyszerűen ingyen akart földhöz jut.
Ez már történik egyébként? Tehát miközben, ahogy említettem, a jogi és a politikai, diplomáciai viták zajlanak, közben a földhivatal cselekszik, és erre a jogszabályra hivatkozva veszi el a magyarok földjét Szlovákiában?
Pontosan, így van, pontosan, pontosan.
Mit gondol, mi lesz ennek az egésznek a vége? Tudom, hogy nem szeret jósolni, meg hát nehéz is, de tényleg ez így végigmegy?
Nem tudok jósolni, szóval valóban. A köztársasági elnök megígérte, még amikor ugye a magyar szavazatokra volt szükség a kampány idején, hogy hát rendezi ezt a kérdést, és felállít egy bizottságot. Aztán ez a bizottság nem állt fel. Lett neki egy magyar tanácsadója, amelyik elkezdett működni ennek kapcsán, elkezdett mozogni, akkor sem állt fel. Na most megint nyilatkozott, és megint azt mondta, hogy hogy ez így nem maradhat, 80 évvel ezelőtti jogszabályokra hivatkozva nem lehet földet elvenni, és most már felállítja. Részben az emberi jogokat durván sértő elvről van itt szó, részben pedig egy kiáltó politikai önellentmondás, amikor egyrészről a külföld felé azt nyilatkozzák, hogy ez a jogszabály már nem él, másrészről pedig érvényesítik.
Öllős László, szlovákiai politológust hallották. Paragrafus. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A 2024-hez hasonlóan nyugodt év volt a 2025-ös a jogalkotás terén. A Wolters Kluwer Kft. Jogtárának adatai szerint 2025. január 1-e és december 31-e között összesen 1121 új jogszabály jelent meg, amely trendszerűen illeszkedik a korábbi években megfigyelhető csökkenéshez. A tavaly kihirdetett jogszabályok összesen 11 ezer oldalnyi magyar közlönyben voltak olvashatóak. A Wolters Kluwer Hungary friss jogalkotási elemzéséről Rozgonyi Ádám kérdezte Mátyás Ferencet, a Wolters Kluwer jogi szerkesztőjét.
Gyakorlatilag ugye az mondható el, hogy a 2025-ös év az majdnem ugyanolyan volt, mint az előző, a 2024-es. A jogalkotásnak a mennyiségét illetően. Ami különbség volt az, hogy még a tavalyi évben ott az utolsó négy napon egy viszonylag erősebb dömping volt, mint közlönyszámban, mint oldalszámban. Ez az idei évben visszaesett, és oldalszámban is nagyjából a fele jelent meg így az utolsó pár napon, tehát ez 1200 oldalt jelent. Ez tavalyi évben 2100 oldal volt így az utolsó. Tehát, hogy most így tényleg csendesebb év volt az idei a jogalkotás terén.
Ez azt is jelenti, hogy kicsit lassabb volt, mint a szokásos, vagy a néhány évvel ezelőtti?
Lassabb, nagyon sok anyagból kevesebb volt. Nyilván, amikor jelent meg joganyag, akkor a velük való munkaintenzitása az változatlan volt, és nyilván annyi kiegészítést azért érdemes tenni ezekhez a számokhoz, hogy ebben nincsen benne beleszámítva az a 5-6 ezer oldalnyi hivatalos értesítő, ami a magyar közlöny mellékleteként jelenik meg, amiben a különböző utasítások és egyéb közlemények jelennek meg, mert ugye azok alapvetően azt kiadó minisztériumnak a belső működését szabályozzák, illetve volt egy-kettő olyan nemzetközi törvény, aminek a melléklete, ami több ezer oldalra rúgott, az nem a magyar közlönybe, hanem a magyar közlönyhöz csatolt mellékletben jelent meg, illetve nyilván érdekesség, mivel kötelező alaptörvény alapján a jogszabályoknak az indokolását közzétenni, hogy ezekben a számokban nincsenek benne a szintén a magyar közlöny mellékleteit képező indokolások tárában foglalt anyagoknak az adatai. Aminek ugye nyilván mondjuk darabra ugyanannyinak kéne lennie, mint ahány jogszabály megjelent, azért ez sajnos nincs így jelenleg. Tehát sokkal kevesebb indokolás van, mint amennyinek egyébként kéne lennie.
Miből mennyi készült, mert hogy a többi között megkülönböztethetünk törvényt, kormány, miniszteri vagy egyéb rendeletet is?
Ami érdekes, az nyilván a kormányrendeletek száma, ami hát volt egy csökkenés az előző évhez képest. Itt ugye az érdekesség a kormányrendeletek számában az, hogy bár volt csökkenés, de azért az arányok azok nagyjából megmaradtak. Ugye 25-ben 490 darab volt, 24-ben 494, tehát hogy itt is majdnem gyakorlatilag ugyanaz a szám. Még 2024-ben is volt 96 darab veszélyhelyzetes joganyag, kormányrendelet, ami ezzel összefüggésben született, és az idejében is még azért 84 darab volt, ami magas, tehát hogyha azt nézzük, hogy ugye 490 rendelet, kormányrendeletből 84, ez még mindig a veszélyhelyzetre hivatkozva kerül megalkotásra, az sok, mert az gyakorlatilag az összes kormányrendeletnek az egy hatoda, illetve az összes megjelent jogszabálynak a körülbelül 7,5%-a az még a veszélyhelyzeti jogalkotás alá tartozik.
Ha jól emlékszem, talán nagy különbség egyébként abban a tekintetben nincs, hogy mely minisztériumok voltak a legaktívabbak a jogszabályalkotás terén.
Nagy különbség nincs. Mindig csinálunk egy képzeletbeli versenyt, egy képzeletbeli dobogót, ahol ugye évek óta az Agrárminisztérium az, amelyik a megalkotott rendeletek számát tekintve az élen szokott végezni. Itt írtuk, hogy itt volt idén egy idézőjelesen trónfosztás, és a Nemzetgazdasági Minisztérium az, ami a 70 rendelettel a legtöbbet alkotta. De ugye ez meg azért is alakult így, mert 2025. január 1-ével az NGM-be beleolvadt a korábbi pénzügyminisztérium, és akkor nyilván a korábbi pénzügyminisztériumhoz tartozó rendeletek, illetve azoknak a gondozása, felülvizsgálata, karbantartása az most a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került, és akkor így ezáltal vette át a stafétát. Többi minisztérium az nagyjából nagyon kis különbségek és eltérések vannak. Ugye a második helyen itt is az agrártárca végzett, harmadik helyen az szokás szerint a belügyminisztérium van, illetve rögtön utána pár rendelettel maradva az építési és közlekedési minisztérium, ahol jelentős csökkenés volt, ez az igazságügyminisztérium volt, ahol a 24-es 50 rendelet után most csak 19 rendelet került megalkotásra. A többi helyen ilyen voltak változások, de javarészt így hasonló számokkal végeztek a 25-ös évben, mint a 24-esben.
Tavaly is egyébként az év vége felé közeledve volt egyfajta felgyorsulás, gyorsítás a jogalkotásban?
Ez így van. Ez valahogy mindig ezt az év végét jellemzi. Ez nem egy új keletű dolog, tehát hogy amióta nagyjából elkezdtem foglalkozni ezekkel a területek helyen 20 éve, az mindig az volt, hogy az év vége az mindig egy őrült rohanás volt, ugye karácsony előtt már elkezdődött a rohanás, és ez a két ünnep közötti munkanapokra az nagyon-nagyon kicsúcsosodott, ott nem egyszer. Voltak olyan évek, ahol naponta három magyar közlöny és két hivatalos értesítő jelent meg, következő nap megint két magyar közlöny, meg egy hivatalos értesítő, és akkor ilyen volt, hogy ilyen 1000 oldalakat elérte az aznapi közlönyöknek a terjedelme, tehát hogy ez soha nem volt egy ilyen új dolog, nyilván ebben ugye benne van, hogy ugye december elejéig ül a parlament, az ott elfogadott törvényeket még akkor kihirdetik, ez most is így volt, hogy 23-án jöttek ki még a törvények, amik jó rész már akkor január 1-ben lépnek a hatályba, és akkor még az ahhoz, ami esetleg át kell írni a jogrendszerbe, velük kapcsolatosan, vagy a végrehajtási szabályok, stb. Tehát ezek ilyenkor kerülnek megalkotásra. Most ugye az utolsó 5 munkanapon, most így a hosszú karácsonyi szünet, ez egy picit ezt így megszakította, ugye ez az 5 munkanap, ez dec 22 és 31 között volt. Itt most összesen jelent meg az 5 nap alatt 8 magyar közlöny ezzel az 1200 oldallal. Az a nagy dömping, amire lélekben fel volt szerintem mindenki készülve, aki ezen a területen dolgozik, az elmaradt. És ugye egy másik szám ezzel kapcsolatban, hogy ezeken a pár munkanapon, ezen az 5 munkanapon összesen 524 jogszabály módosítását rendelt el a jogalkotó.
Ami... Igen, tehát, hogy nem mindig újak jönnek létre, nem módosítják a korábbiakat.
Így van. Javarészt mondjuk úgy, hogy ez ilyen 85-90%-a ezeknek az anyagoknak módosítás. Tehát, hogy megvannak a hatályos jogszabályok, és akkor ezeket módosítják. Ugye most is volt pár olyan jogszabály, ami új volt, de a javarészt ez módosítás volt. És ez az 524 jogszabály módosítás, tehát 524 darab volt olyan, hogy ugyanabban a jogszabályban két külön rendelet is belenyúlt, és akkor hát ez nyilván az két különböző módosítás, ahol megjelent az egyikben, meg vagy az X számú rendeletben, meg az X plusz 2 számú rendeletben, tehát kétszer rendelték el két különböző anyagban is a módosítását egyébként ugyanazzal a nappal, tehát összesen 524 ilyen módosítás volt, nagyon-nagyon soknak tűnik, de ha megnézzük a tavalyi évet, ahol ott az utolsó 4 munkanapon volt 1040 módosítás, tehát hogy ahhoz képest ez majdnem a fele, tehát hogy tulajdonképpen a magas szám ellenére egészen barátinak tekinthető, és ami viszont ugye nem változott, az, hogy január idén, tehát 26. január 1-ével 656 jogszabály módosult. Ez viszont darabszámra is megegyezik a 2025. január 1-i adattal, és azért ez is érdemes zárójelben hozzátenni, hogy ennyi jogszabály változott január 1-ével, az nem mindig azt jelentette, hogy egy új módosítás született, hanem ugye van egy ilyen automata deregulációnak nevezett mechanizmus a jogalkotási törvénybe beépítve, ami azt mondja ki, hogy ha van egy módosító rendeletem, az egyik nap hatályba lép, elvégzi a feladatát, végrehajtja a módosításokat, akkor az ott végrehajtottá válik. A végrehajtottá válást követő napon ezek a módosító rendelkezések hatályukat vesztik, hiszen ugye a tartalma beépült az alaprendeletbe, ezért marad a váz, amire nincsen szükség, és miután az összes rendelkezés végrehajtottá vált, akkor az azt követő napon a teljes módosító rendelet hatályát veszi. Van részletes szabály, hogy mik lehetnek benne, mik nem. De hogyha ugye ez a január 1-es szám, ez jelenti azt, hogyha volt olyan módosító rendeletem, ami mondjuk december 31-én hatályba lépett, akkor annak értelemszerűen végrehajtottá válik december 31-ére, és akkor január 1-ével van egy új idő állapota, tehát hogyha tehát önmagát módosítja automatikusan, így beleszámít abba a számba, hogy hány norma, vagy hány jogszabály módosult január 1-jel, de hogy ezt azért érdemes ezzel a formával kezelni.
Mátyás Ferencet, a Wolters Kluwer Hungary Kft. Jogi szerkesztőjét hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.